Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 84. Zsoltár első versét és a második verset énekeljük fönnállva. Így kezdődik, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szél János testvérünktől, aki 78 évesen hunyt el. Szerettei számára innen is kérjük Isten vigasztalását. Továbbra is szeretettel várjuk a kedves testvérek felajánlásait, milyen havonkénti többletadománnyal tudnák támogatni egy elsősorban a keresztelős és hittanos családok gyülekezeti életbe bevonását segítő, beosztott lelkész foglalkoztatását. Az istentisztelet után rövid presbiteri gyűlést tartunk. Kérem, hogy a presbitérium jelenlevő tagjai jöjjenek a lelkészi hivatalba. Hittanos tanév nyitó istentiszteltünk mához két hétre, szeptember 9-én lesz a délután 4 órás alkalmon. Erre szeretettel várjuk hittanosainkat és családjukat és az egész gyülekezetet. Tehát szeptember 9-én délután 4 órakor tartjuk a hittanos évnyitó alkalmat. Most folytassuk a megkezdett Zsoltárt, énekeljük végig a 3. versétől. Ó, boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni szívvel, lélekkel.
Ott felső vizet bocsát.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma soron következő szakaszából a 22. fejezet első 14 versét olvasom újra a mai vasárnapon is. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk, hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak íme, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, s minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat. Városukat pedig fölégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhába, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezzel a kéréssel imádkozzunk helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy Te itt vagy, és szent lelked által találkozót készítesz nekünk. Köszönjük, hogy újra felüdülhetett a lelkünk, testünk, megszűnt a hőség, és köszönjük, hogy Te ugyanígy akarod felüdülíteni napról napra, újra meg újra a bensőnket. Kérünk téged, segíts szomjas szívvel hozzád fordulni. Keresni azt, hogy mit akarsz velünk. Rácsodálkozni, hogy te még mindig türelemmel foglalkozol velünk. Megköszönni a megváltót, Jézus Krisztust, akit értünk küldtél. Segíts, hogy szent lelkedet hívjuk segítségül, hogy kérjük jelenlétedet, hogy várjuk útmutatásodat. Köszönjük, hogy előtted nyithatjuk ki egész szívünket. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által hallgass meg mindnyájunkat. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 730. ének, tehát a padokra kitett barna énekes könyvből a 730. ének első és második versét énekelve, ébredj alvó hív a szózat. Az ige hirdetés alapja ma is ez a történet, példázat, amit hallottunk az előbb, és az utolsó verset olvasom ma újra. Ezt mondja Jézus összefoglalva, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Foglaljuk el helyünket. Ennek a példázatnak alapján arról volt szó a múlt alkalommal, hogy milyen csodálatos az Isten meghívása. Hogy ő vár minket, keres minket, hogy egy csodálatos boldogságot találunk, és békességet, ha őt megtaláljuk, és ez betöltheti a mindennapjainkat, és ez egy olyan dolog, amiért senkivel nem cserélne az, aki mindezt ismeri. Szó volt róla, hogy mennyegzőhöz, esküvői vacsorához hasonlítja az Isten országát Jézus Krisztus, és a Biblia más helyeken is, mert olyan örömöt ad Isten a szívünkbe, hogyha találkozunk vele, ami semmivel nem hasonlítható. Amire igazán vágyik belülről a szívünk, amit kerestünk egész életünkbe. Ha ez így van, akkor fölvetődik a kérdés, hogy miért vagyunk mi ilyen kevesen? Itt a templomban. Miért vagyunk kevesen az életben, akik tudatosan keresztjének és Istenre figyelnek, és az ő akarata szerint élnek? Tulajdonképpen erre válaszol ez a példázat, amikor megmutatja azt, hogy az Isten hívása elérkezik sokakhoz, szinte azt lehet mondani, mindenkihez elérkezik,
És mégis nagyon sokan visszautasítják, és még akik el is mennek oda, azok között is van olyan, aki méltatlan arra, hogy ott legyen. Mi az oka ennek? Ezt adja elénk a példázat, és ezt fogjuk megnézni a mai napon. Az első csoport azok, akikhez a hívás eredetileg érkezett. A példázat szerint a király meghívta az ismerőseit, a barátait, mindazokat, akiket ismer és szeret. Igen, elsősorban, ugye ez a példázat a zsidó nép körében hangzott, és ott ez egy olyan nép volt, akik között mindenki azt vallotta, hogy igen, én az élő Istenben hiszek, én nem vagyok istentelen, és azt mondja, hogy hangzik az Isten hívása mindenkihez, aki az ő barátja. És ma, ha Magyarországon körülnézünk, akkor ugyanilyen népet találunk, akik hangoztatják, hogy ők valahol nem hitetlenek, nem Istentől elrugaszkodottak, még legalább a fele a statisztikák szerint is, sőt még több az országunknak azt vallja, hogy valahol belül hiszi azt, hogy lennie kell valakinek, féli az Istent belül a maga módján. Na de mit jelent ez, hogy a maga módja? Sajnos sokszor azt, hogy amikor komolyra fordul a dolog, és az Isten hívása érkezik, hogy na akkor gyere. Ha a barátom vagy, akkor lépj velem kapcsolatba. Ha a barátom vagy, akkor hadd szóljak hozzád. Ha a barátom vagy, akkor figyelj, hogy mit akarok mondani. Ha a barátom vagy, akkor érdekeljen az én akaratom. Ha a barátom vagy, akkor legyen az a fontos, hogy gyere, hallgasd az igét, légy a gyülekezetben, szállj imádságra időt, ismerd meg az én lényemet, akaratomat. Igen. Hát itt van a hiba. Hogy nagyon sok ember elvileg azt mondja, lenni kell valakinek. Nem vagyok én haragban az Istennel, de hogy vagyok istentelen, nem vagyok én hitetlen. De amikor hangzik az ő hívása, hogy szánjál, szakíts az idődből, csak egy kicsit neki, hogy figyelj rá, hogy szállj oda a gyülekezeti életre időt, hogy szállj oda arra időt, hogy megismerd azokat a gyülekezeti tagokat, akik ott ülnek veled a padokba, hogy van-e valami szükségük, amiben tudsz segíteni, és a gyülekezeti életben. Mit tudnál segíteni? Ha hangzik ez a hívás, akkor a legtöbben, mit mondunk, az ugyanazt, amit ezek az emberek. Igen, persze. Hát én szeretlek téged, Uram, de most éppen nem érek rá. Ez a dolog nem alkalmas nekem. Ugyan én mit is tudnék tenni? Nekem van elég tennivalóm a magam dolga magam körül. Hát igen. A kívülállók persze mindig így gondolkodnak. Nagyon szívet facsaró, nagyon szomorú dolog, azt látni az emberekben, akik mondjuk itt Csepelen élnek, és soha nincs idejük arra, hogy elcsendesedjenek, Istent keressék. Nagyon megrendítő az Isten számára is. Valami kifogás mindig van. Valami mindig visszatart. Úgy szoktuk mondani, hogy a kísértő mindig lesben áll, és ott van, és mindig ad valamit, hogy most miért? Ne jöjjek el, ne figyeljek Istenre, ne kezdjek egy szolgálatba, ne keressem az ő akaratát. Itt is megvolt a kifogás. Egyik azt mondja, hogy a földjére megy, másik a kereskedésébe. A Lukács evangéliumában leírja, és azt mondja, hogy éppen most vettem a földet. Hát, akkor meg kell nézni. Éppen most vettem az állatot, amelyikkel szántani tudok, ki kell próbálni. Éppen most házasodtam, mondja ott a harmadik. Mindig van valami az életben, ami úgy gondoljuk, hogy előbbre való az Istennél. Úgy gondoljuk, hogy hát igen, lélekben ott vagyok minden vasárnap. Tényleg ott szívem szerint szolgálnék a gyülekezetben, segíteném a dolgok előbbre haladását, de... Észre kell vegyük, hogy ami fontosabb az Istennél, az oda tolakodik. És milyen baj, hogy fontosabbak vannak az életünkben. Jézus Krisztus azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát. Tehát ez legyen az első. Hogy békességetek legyen. Hogy az Isten szeretetében fürödjetek meg újra, meg újra. Hogy előtte rendezzétek a gondolataitokat. Hogy ő adjon nektek indítást minden dologban, amiben indításra van szükségetek. És akkor, igen, akkor kettőzött erővel, kettőzött készséggel tudtok haladni az életben és tenni a dolgotokat. Ahogy Luther Márton mondta, ma állítólag azt mondta, ma kétszer annyi dolgom van, mint máskor, kétszer annyit imádkozom előtte. Hogy jól oda tudjak figyelni. Hogy az Isten segítségével tudjam megtenni a dolgaimat. Hát nem ez a helyes indulat vajon? De mi úgy gondoljuk, hogy majd mi elintézzük a dolgokat, és majd utána jöhet az Isten, ha akar valamit. És nem veszük észre, hogy nekünk kínálja a szeretetét, a békességét, az örömét, mindazokat a kincseket, amivel megtelve egészen másképp haladunk a hétköznapokban. Persze itt nagyon sokszor gondolhatunk, meg mutogathatunk a kívülvalókra, de ez a példázat azért jó, mert van egy második fele. Azt mondja, hogy igen, sokszor azokkal is baj van, akik élnek a hívással, és ott vannak. Ez még Jézus korában csak egy jövendő dolog volt, hiszen még a kereszténység akkor nem is kezdett el kibontakozni. Akkor még csak a frissen megtért emberek voltak, akik Jézus Krisztus beszédére hittek az Istennek. Akkor még nem voltak olyan emberek, akik beleszülettek a hitbe. De van a Bibliában olyan könyv, amelyik már ilyen helyzetben keletkezett. Például a Júdás levele. Ez nem az a Júdás, aki elárulta Jézus Krisztus természetesen, volt a 12 között is egy másik Júdás nevű tanítvány, meg Jézus Krisztus testvérei között is, akik aztán feltámadása után elkezdtek hinni Jézus Krisztusban, ott is volt egy Júdás nevű. Tehát a Júda, vagy Júdás, ez egy nagyon gyakori név volt Izraelben, közkedvelt név. A Júdás levelében szó van arról, hogy inti a keresztény hívőket, hogy küzdjetek a hitért, amelyik egyszer s mindenkorra odaadatott nektek. Mert a gyülekezeteitekben vannak olyanok, akik sajnos nem odavalók, úgy tűnik. Akik szégyenfoltok a gyülekezetben, akik nem úgy élnek, akik nagyon tudják a keresztény szöveget, mondani valót, ismerik az énekeket talán, előjárnak adakozásban talán, és mégsem odavalók. Ez egy megdöbbentő dolog, és itt jön a példázatnak a csattanója, ugye a második része, hogy bent van mindenki, mert az Isten türelmes a hívásában, és hívogat, és beterel mindenféle embert, jókat is, rosszakat is. Ez azt jelenti, hogy nem azért lehet az Isten országa az enyém, mert hogy én jó vagyok, az egy ajándék. Azoknak is, akik egy aránylag tisztességes életet élnek, és azoknak is ajándék, akik elvétették az irányt, és talán börtöntöltelékként élnek. Csodálatos egyébként hallani a börtönmisszió beszámolóit. És Istennek hála, gyülekezetünkben van Kékkereszt csoport, ahol megtért alkoholisták vannak együtt. És jó látni a szemükben az örömöt, a tisztaságot, hogy igen, Jézus Krisztus megszabadított. Eddig céltalan voltam, most tartalmat kapott az életem. Hát jókat és gonoszakat hív az Isten, nem ezzel van a baj. Akkor mivel van a baj? Ez az ember rossz indítékokkal volt ott, azon a lakomán. Tudnélik, a jó indíték az, hogy elcsodálkozom, hogy hogy kerültem én ide, és hálás vagyok a gazdának, hogy ő beterelt az utcáról, meghívott engem, nem is tudom miért, és milyen csodálatos, hogy én kapom az ő szeretetét, megbocsátását Jézus Krisztusban, lehetek az ő vendége, kinyithatom előtte a szívemet. Aki ilyen indulattal van ott, a gyülekezetben, az a helyén van, és jó indulattal van ott. Rácsodálkozva, hogy Istenem, hogy rám találtál, hogy megkerestél engem, a bűnös embert, hogy szólsz hozzám, és megtisztogatsz, és odaültetsz a te asztalodhoz, és kaphatom a te örömedet, békességedet napról napra. Milyen csodálatos ez! Aki így van itt a gyülekezetben, így van az Isten országában, az jól van, a helyén van. Ez az ember nem úgy ült itt. Ez az ember a mennyegzőn valami másért ült ott, nem írja a példázat, hogy miért. De az látszik, hogy tényleg nem odavaló volt, mert amikor a gazda számon kéri, hogy kerültél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, azt mondják, hogy egy nagyon egyszerű, szép, fehér lepelt adtak valószínűleg a bejáratnál mindenkinek, hiszen az utcáról oda kerülve, hát nem volt a mennyegzőbe illeszthető. És úgy látszik, ez az ember nem fogadta ezt el. Valami más indulattal, daccal, ki tudja, magára való büszkeséggel volt ott. Aki itt a templomban magára való büszkeséggel van itt, nincsen a helyén. Ez azt jelenti. Ez az ember ott volt. Júdás írja a levelében, hogy ezek az emberek olyanok, mint, és akkor három bibliai szereplőt hoz, negatívat, olyanok, mint Kain, olyanok, mint Kórah, aki föllázadt Isten ellen, és olyanok, mint Bálám, akit elküldött az Isten, de a nyereség után vágyott a szíve. Hát három személyt mond, és tulajdonképpen három fajta indulatot, hogy miért kerülhet valaki a gyülekezetbe rossz indulattal. A mi korunkban valóban a kereszténységet nem üldözik. Tehát sokak figyelmét fölkeltheti, és akkor eljöhetne kíváncsiságból, hogy miről is van szó. Illetve sokak úgy nevelkedtek gyermekkorukban, hogy mint egy kötelező volt, természetes volt, hogy jönnek a gyülekezetbe, hallják az igéket, de nem mindegy, hogy milyen indulattal vagyunk ott. Nézzük meg röviden ezt a három szereplőt a Bibliában. Kain. Kainnak megvolt a maga akarata és elképzelése. Áldozatot vitt az Istennek, a mindenható Istennek, a maga elképzelése szerint. Ismerjük a történetet, Ábel pedig alázatosan figyelt, hogy mi kell az Istennek. És az ő áldozatát elfogadta az Isten, Kainét pedig nem. Nem ez a baj sokszor, hogy megvan a magunk elképzelése és akarata, és az Istent ehhez hívjuk segítségül. Jöjjön és áldjon meg minket. És az Isten ezt nem teszi sokszor. És Kain erre dacos lett. Ugye, mint ez az ember, aki megkérdezik, hogy miért vagy itt, hogy kerültél ide, és hallgatott. Megvolt az elképzelése. Neki ott helye van, abban a mennyegzőben az ő ruhája. Miért lenne rosszabb, mint azok, akik itt kaptak fehér leplet, ő így is bejöhet. Kainnak megvolt az elképzelése, hogy az Istennek hogy kell viszonyulni hozzá, mit kell megadnia, és dacos volt, amikor nem úgy történt. A másik, Bálám története. Bálám a nyereséget szerette, a pénzt. Próféta volt, pogány próféta, ismerte az élő Istent is, de nem volt az övé. És Istennek volt egy terve, hogy ha ezt a prófétát elhivatja a moábi pogány király, akkor nem engedi megátkoztatni vele az Izraelt. És ezért fölvette a kapcsolatot az Isten ezzel a pogány prófétával, és elmondta, hogy csak azt szabad mondanod, amit én mondok neked. De közben, tehát ez az ember proféta, volt prófétaként, tényleg csak azt mondta, amit Isten küldött üzenetet a szájába. És mégis elveszett, és elbukott. Mert a szívébe ott volt a nyereségvágy, kellett volna neki az, amit a pogány király adott. Nagyon sajnálta, hogy nem adhat. Nem átkozhatja meg Izraelt, és ezért nem kaphatja meg azt a busás jutalmat, amit ezért a Moábita király ígért. Sokszor a nyereség vágy, ki tudja milyen, mit akarunk nyerni, sokszor annyit, hogy igen, mi jók legyünk. Mi kitűnjünk az emberek közül. Mi ránk ne mondhassanak semmi rosszat. Sokszor ilyen nyereségvágyjal ül itt az ember, és nem veszi észre, hogy ez rossz indulat. Hogy nem ezzel kellene itt ülni. És a harmadik valaki pedig, akiről szó van, Kórach, aki lázadás szított Mózes ellen. Aki megirigyelte a hatalmat. A gyülekezetben is lehet úgy ott lenni, hogy talán otthon nem engednek szóhoz jutni, vagy nem tehetem azt, amit akarok, vagy a munkahelyen, de itt én beleszólhatok én itt. Mondhatom a magamét, irányíthatom a dolgokat. Ilyen indulattal is ott lehet lenni a gyülekezetben. Persze ezek csúnya dolgok, és jönnek mindannyiunk szívéhez. Ezek kísértések. Az is, hogy elutasítsuk az Isten hívását, az is kísértése annak is, aki itt ül, és mindezek. De az a csodálatos evangélium és biztatás ebben a történetben, hogy az Isten újra meg újra hív. Hogy a király meghívta azokat a mennyegzőbe, akik hivatalosak, és az van ott, hogy nem akartak menni, és nyilván ezt közölték a szolgáival. És ezután mégis, amikor, persze ez szokás volt, azt mondják, hogy amikor egy lakomát tervezett valaki, akkor előre meghívta, akiket szeretett volna, hogy készüljetek, és azon a napon, amikor maga lakoma volt, akkor külön második meghívást adott, hogy na, akkor most gyertek, mert mostanra készítettem el. És ez a király, noha tudta, hogy ezek az emberek nem akarnak menni, mégis elküldtem még egyszer a szolgáit. Hogy gyertek, mert minden kész van. És nekünk újra meg újra mondja, hívogat, vagy gyertek hozzá. Hát nem hiszitek, hogy milyen jó, milyen békesség van a szívetekben. Milyen egyenes úton mehettek. Milyen célt és tartalmat kap az életetek, hogyha örültök és jöttök hozzám. És olyan csodálatos, hogy tényleg mindenkihez jön ez a hívás, nem csak a barátaihoz. Nem csak a vallásos emberekhez, megtalálja ez a hívás az egészen távol élő embereket is. Csak az a fontos, hogy újra meg újra eléri a szívünket, hogy milyen nagyszerű, hogy én is ott lehetek az Isten szeretetében, mert Jézus Krisztus engem bűnöst eljött megváltani. Erről szól az úrvacsora. Ezért erősíti meg a hitünket, hogy igen, Jézus Krisztus az átszegzett kezével hívogat minket, mert ezt tette meg értünk. A maga mindenható Isten, hogy az ő szent és tiszta fia eljött értünk, szenvedett, hogy megváltson minket, hogy kapcsolatba kerülhessen velünk. Értjük, hogy nem csak, hogy hívogatott minket, de ő tett azért, sőt áldozott azért, sőt önmagát áldozta föl azért, hogy velünk kapcsolatot építhessen. Hát értékeljük, becsüljük nagyra, örüljünk neki, legyen tárva a szívünk, hogy Istenem, én ezt nem érdemlem, nem értem, csodálatos a meghívás, igazán nekem szól. Semmi más dolgom nincs, mint elfogadni. Semmi más dolgom nincs, mint kinyitni a szívem és örvendezni. És akkor minden rendben van, mert te szeretsz, meghaltál értem. Mert ezzel az indulattal jöjjetek, mert minden készen van. Amen. Válaszoljuk az igére, és készüljünk az úrvacsorára, a 436. dicséret első 3 versét énekelve: örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát az utolsó vacsora estéjén. Pál apostol írja legbővebben meg a Korintusi első levél 11. fejezetében. Ezt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit ti néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hálás szívvel legyünk együtt. Kimondhatatlan, nehezen végig gondolható az az áldozat, amit az Isten tett azért, hogy velünk közösségre juthasson. Nekünk kéne ezt a közösséget keresni, hiszen mi vagyunk a szegények és nyomorultak. És ehelyett ő kereste és ő tette meg az áldozatot. Nekünk csak egy dolgunk maradt: hálás szívvel kinyújtani a kezünket, venni a kenyeret, megenni. Ez az egy dolgunk az üdvösséggel, az ő szeretetével elfogadni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban köszönjük ezt meg. Urunk Istenünk, te látod, ami szívünknek a nyomorult állapotát, újra meg újra. Sokszor vergődünk
olyan kísértések között, amik között nem találjuk az utat. És sokszor mégsem hívunk segítségül teljes szívünkből téged. Köszönjük, hogy te az életedet adtad azért, hogy mi segítségül hívhassunk, hogy mi megtalálhassunk téged. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, segíts minket a jó útra. Tisztogass meg minket, tisztíts meg a békétlenségtől, a vádaskodástól, az elégedetlenségtől, az irigységtől, a félelmektől. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindezekkel megküzdöttél, helytálltál, és megváltottál minket. Amen. Imádkozzunk együtt is az 51. Zsoltár szavaival. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most hitünkről is tegyünk vallást, helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem föl a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Először azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya Jézus Krisztusnak, az ő fiának érdeméért, minden bűnbánónak. Ajándék kegyelemből. Amen. Most fejezzük ki egymás felé is kiengesztelt voltunkat, a kézfogással. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk, járuljunk az úrasztalához a szokott szép renddel, az első soroktól az utolsókig, mindig a templom fal irányába kezdve a kört, és itt befejezve középen visszamenve a vacsorainkba. Az úrvacsora osztás alatt a 460. dicsérettől kezdve éneklünk először a 460. dicséretet, amint vagyok sok bűn alatt, így kezdődik. Így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, és így élhettünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre az apostol szavaival. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, s mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazságnak mellvasába, felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, s a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Adjunk hálát Istennek imádságban, kegyelme ajándékáért, helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt jártál, szent lelked által. Köszönjük, hogy azért voltál itt, mert te akarsz találkozni velünk. Te vágyol arra, hogy mi szeressünk. Mert tudod, hogy csak a szeretetben tudunk igazán élni. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet te mutattad meg nekünk, amikor Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk, utánunk jöttél, és feláldoztad az életedet. Köszönjük, hogy ebből meríthetjük az igaz szeretetet, ebből tanulhatjuk, hogy hogyan osszuk meg az életünket másoktól. Is. Kérünk, segíts ebben a tanulásban. Kérünk, vezess a hétköznapokban. Kérünk, figyelmeztess minden alkalommal, amikor erre van szükségünk. Bátoríts, vigasztalj, amikor arra van szükségünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy, ahogy ígérted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk népünket is imádságunk körébe a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Varsosak itt régen tél, hozz rá végeztendő, megbűnhődte már e nép,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 745. éneket keressük meg, és énekeljük mind a három rövid versével. Így kezdődik: kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok.
Kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok, mennybe jutnak a gyöngy kapon túl. Színarany koronát, hófehér gyors ruhát, zengő hárpákat nékik az Úr. És az életnek fájáról ád enniük, ingyen isszák az életvizét.